Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
Műsorunk tartalmából. Évfordulót ünnepelt a Kárpát Igazszó című lap, de a Bánsági Kárpát Egyesület is. Az elmúlt 25 évre tekintettek vissza a Temerini Millenniumi Emléktemplomban. Üdvözlöm Önöket, Veres Emese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. 25. születésnapját ünnepelte májusban a Bánsági Kárpát Egyesület. Az Erdélyi Kárpát Egyesület bánsági osztályaként jött létre, majd önálló jogi személyiségként vált az EKE tagszervezetévé. Tevékenységével az 1892-ben alakult Délvidéki Kárpát Egyesület hagyományait folytatja. Ezekről, valamint az ünnepi közgyűlésről és túráról, a 25 év legfontosabb mozzanatairól, további terveikről Lehőc László, az Egyesület elnökét, Balázs István Lászlót kérdezte.
Az Egyesület elődje volt a Délvidéki Kárpát Egyesület, amely 1892-ben alakult. Mennyire igyekszenek ennek a hagyományait követni?
Igyekszünk a nagy elődöknek a tevékenységeit követni. A Délvidéki Kárpát Egyesület 1892-ben alakult meg, és tulajdonképpen a bánság turizmusának a népszerűsítése volt a célja. Igyekszünk mi is a méltó elődnek a tevékenységét tovább folytatni napjaink. Is.
A célok, a természetjárás, honismeret és a környezetvédelem.
Próbáljuk népszerűsíteni a bánsági látnivalókat, népszerűsíteni a környezetnek a megvédését, de természetesen a hagyomány ápolásra is helyezünk hangsúlyt, hiszen a honismeret az egyik legfontosabb tevékenysége a Bánsági Kárpát Egyesületnek. Szoktunk tematikus kirándulásokat szervezni, most konkrétan honismereti kirándulásként említhetem a 48-as emlékhelyeknek a felkutatását, bejárását, koszorozni március 15-e alkalmával, valamint október 6-a alkalmával is bejárni, úgy a bánság romániai oldalát, valamint a bánságnak a túlsó oldalát, a jelenleg Szerbiához tartozó részt is.
A 25. születésnap alkalmából kitüntették a 6 alapító tagot, akik ma is részt vesznek az Egyesület tevékenységében, közöttük volt ön is. Milyen volt ez a 25 év így visszatekintve?
Gyors volt a 25 év, amikor megalapítottuk a Bánsági Kárpát Egyesület elődjét, tulajdonképpen az Erdély Kárpát Egyesületet, hiszen 2001-ben Erdély Kárpát Egyesület bánsági osztályként indultunk, majd 2007-től jogilag önálló társszervezetként tevékenykedünk. Hogy milyen is volt ez a 25 év ezelőtti esemény, hát felemelő, több mint 60 turista kedvelő, honismeretet kedvelő személy vett részt a Bartók Béla Líceumnak a dísztermébe, ahol megalapítottuk az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a bánsági osztályát. És ugyan ott tartottuk a 25 éves évfordulót, emlékezve azokra is, akik sajnos már nincsenek közöttünk, emlékezve a közös kirándulásokra, közös túrákra, nagyon sok közös tevékenységre. Itt nem csak a kirándulásokat tudnám megemlíteni, hanem nagyon sok vetítés, városnézősét, a különböző tevékenységeket lehet még megemlíteni.
Nem hiányoztak a hegyi túrák sem. Mennyire népszerűek ezek, mennyire van érdeklődés irántuk?
Érdeklődés van irántuk. Mirko Zsolt aradi túratársunk az, aki szervez ilyen túrákat, többek között a Retyezádba, de hát lehet mondani, hogy a Szárkő is az egyesületnek a célja.
Népszerűek a buszos kirándulások is, a hajó kirándulások is. Az egyik kiemelt célpont az Alduna.
Az Alduna méltatlanul felejtett térsége a bánságnak, és nem csak a bánságnak, az egész Kárpát-medencének, amely gyönyörű. Minden évben közösen a hazajáró turist egylettel van egy túránk, amikor szeptemberben 50-60, akár 70 Kárpát-medence minden tájáról érkező turista jön el, és járjuk be az Aldunának a mesebeli világát.
Nagyon népszerűek azok a kirándulások, amelyek itt a szomszédban a bánság szerbiai részén zajlanak.
A már említett éve 8-as körutakat többen is elkísérik, már elmentünk egészen Titelig, voltunk már Törökbecsén is, Leiningen-Westenburg Károlynak az emlékművénél, de meg lehet említeni még Kisernőnek is a sírját Eleméren, ahol szintén már nem egyszer tiszteletünket tettük. De természetesen voltunk már Újvidéken is, akár Belgrádba vagy netán Szabadkán.
Gondolom, hogy számos élményt felelevenítettek az ünnepi közgyűlés alkalmával, de nem csak ünnepi közgyűlést tartottak, hanem egy ünnepi túrát is Zolt környékén.
A túra nagyon jó volt, sajnos az időjárás nem volt a legmegfelelőbb, hiszen pont egy olyan esősebb hétvége volt, de a társaság megvolt, meg volt a hagyományos tábortűz, a hagyományos sütögetés a tábortűz mellett, a sztorizás, a beszélgetés.
Mit terveznek a következő időszakra a közeljövőbe?
Mindenképpen a hagyományos túrákat szeretnénk folytatni. A már említett hazajáró hétvége az meg lesz szeptember első hétvégén. Szintén Herkulesföldre fogunk menni, és ottan fogunk csillagszerűen különböző irányokba menni. Természetesen a már hagyományos motorcsónakázást, valamint a kazánszoros fölé való fölmászást idén sem hagyjuk ki. Természetesen szeretnénk a már említett vetítéseket is folytatni, városnéző körutakat is szeretnénk folytatni. Nem csak a egyesület tagjainak, hanem mindenki számára, tehát ezekre el lehet jönni. A Facebookon meg vannak hirdetve, bárkit szeretettel várunk. A Vásárhelyi-Kárpát Egyesület egy magyar turista egyesület, tehát a magyar nyelvet azt természetesen tartjuk, de nem azt jelenti, hogy nem jöhetnek más ajkúak a kirándulásunkra.
Közösségi kirándulás, hegymászás, honismeret a célja a 25 éves Bánsági Kárpát Egyesületnek továbbra is. A Kárpáti Igazszó című lapot már 106 éve vehetik kézbe az olvasók. A kárpátaljai magyarság legpatinásabb és legismertebb lapja rendszeresen jelentkezik egyedi és sajátos véleményírásokkal, videókkal és a kárpátaljai közéleti podcast műsoraival is. Az újság véleményformáló és közösségépítő szerepéről Király Levente kérdezte Dunda György lapigazgatót.
Trianonnal egyidős a Kárpáti Igazszó. Mi volt a lapnak a küldetése, és mennyire sikerült ennek megfelelni az elmúlt 100 év során?
1920. január 31-én jelent meg a Kárpáti Igazszó jogelődjének az első száma. Különféle államalakulatokat, különféle politikai rendszereket, diktatúrát is megélt a lap. Minden időben nyilván más volt a lap küldetése, hiszen egy csehszlovák világban, amikor a helyi magyarsághoz szólt az újság, vagy egy szovjet világban, amikor a kárpátai magyarsághoz szólott, akkor az akkori politikai kurzushoz igazodnia kellett, hiszen abban az időben másmilyen módon nem is lehetett, a túlélésnek egyfajta eszköze volt. De már a legnehezebb és a legsötétebb időkben is a Kárpát Igazszó több volt, mint egy újság. Miután azokban az időkben ugye a kárpátalján magyarság intézmények még nem léteztek, hiszen azok a 80-as évek végén, a 90-es évek elején jelentek meg. Ezért a szovjet rendszer széthullásáig a Kárpát Igazszó egyfajta magyarság műhely volt egy nagyon tág értelmezésben. De még csak irodalmi stúdió is működött a lapkötelékein belül, még csak énekkar is, könyvtár is működött, tehát kulturális szerepet és hagyományok őrzését is magára vállalt az újságíráson túl. És amikor egy picit szabadabb világ jött, gondolok itt a független Ukrajna megalakulására, akkor más szempontból jöttek nehezebb idők a lapra, viszont igazából a függetlenségét, a nemzeti közös magyar ügyeink iránti elkötelezettséget akkor tudta leginkább betölteni a lap, és magyar érzülettel, magyar szívvel, magyar lelkülettel, de minőségi újságírással, minőségi tájékoztatással szolgálni.
Kezemben tartom az újságot, és egy apró érdekességet észrevettem, hogy az újságnak a címe egy zöld alapon van, ami valójában a zöld szín a reménynek a színe. Ezt a reménységet igyekszik a lap sugározni a kárpátaljai magyaroknak?
Igen, egy nagyon jó észrevétel. A lapnak, ha van egy címe, például a logónk, vagy a Kárpát Igazszónak zászlaja is van, ezek bizony mind zöld alapon készülnek, és valóban a remény színét próbáljuk kidomborítani. De ha nagyon figyelmesen nézzük a Kárpát Igazszó címlapját és sapkáját, akkor azt is látjuk, és valahol azt hiszem ez is egy nagyon fontos üzenetértéke van, hogy a zöld alapon fehér betűkkel van kiírva, leírva a lap neve, és további adatok pedig egy piros csíkban lapon olvashatóak, és azt hiszem, ez a három szín a lap küldetéséről és a lap nemzeti elkötelezettségéről is sokat elárul.
Most különösen nagy fókusz van a lapon, ha jól tudom, az ukránok részéről. Van úgy, hogy sorok között félmondatba igyekeznek becsomagolni egy-egy olyan üzenetet, amelyet a kárpátaljai magyaroknak szánnak?
Soha nem volt könnyű újságírónak lenni Ukrajnában, vagy Ukrajnát megelőzően a szovjet rendszerben. Akkor egy hatósági állami párt cenzúra volt, ugye, mint jól tudjuk. Most pedig nagyon sokszor az emberben egy öncenzúra merül föl, amikor azt a kérdést kell föltenni újságírónak, amikor megszólal, vagy leír egy mondatot, hogy ebből nem származhat-e bajom. Ezek a fékek alapvetően befolyásolják az újságírói munkát, de egy háború országban élünk, ezt azért tudomásul kell vennünk, és igazodnunk kell a hatályos törvényekhez, ami nagyon szigorúan szabályozza a sajtó működését, de ami problémát jelent, hogy olykor a kritikus gondolkodást összemossa az ukrán ellenességgel, pedig dehogy van így ellenkezőleg, mindenki egy fejlődő, legfőképpen egy biztonságos, békés európai országban szeretne élni.
Van az újságban politika, közélet, kultúra, sport, egészségügy, minden. Egy-egy érdekes rovatot ki tud esetleg emelni?
Vannak saját rovataink a Kárpát-Igasszón belül, ami sajátos kiszórovat és különlegessé teszi. Az egyik ilyen például a publicisztika, mind a mai napig van egy vélemény rovatunk, egy teljes oldalunk, ahol széljegyzett néven publicisztika jelenik meg, szubjektív-objektív néven társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozom, heti rendszerességgel, illetve a kiszó kérdés rovatunk, aminek az a lényege, hogy minden héten fölteszünk egy kérdést az online térbe, amire az emberek igennel vagy nem válaszolhatnak. Van egy kulcsunk rovatunk, ez egy interjú rovat, ahol kárpátaljai magyar közéletről mutatunk be jeles képviselőket, és a békéről szóló tematikus lapszám legfőbb vágyam, hogy megvalósuljon az Igasszóban.
106 éve tájékoztatja és formálja a kárpátaljai magyarság véleményét a Kárpáti Igasszó. Most Kárpátaljáról a délvidékre tekintünk. Bő 50 évvel ezelőtt a Délbácskában a temerini magyar katolikusok mertek nagyot álmodni. Eldöntötték, hogy még egy templomot építenek maguknak a város telepi részén. A Lurdi Boldogasszony nevét viselő milleniumi emléktemplomot 2000-ben a kereszténység 2000. és a magyar államiság 1000. évében szentelték fel. Hogy mi történt azóta a templomban és környékén, erről kérdezte elsőként Szöllősi Tibor esperest, Ternovácz István.
2004-ben megépült a Lurdi kegyhely, 2023 és 2025 között elkészült a három részből álló oltárkép, ma pedig felavattuk a Jézus kereszt halálát ábrázoló 14 gyönyörű olajfestményt. Miként élte meg ezt a mai napot?
Bennem hatalmas öröm van, hiszen átéltem a 35 év lelkesedését, örömét, kitartását, bátorságát, amióta elkezdték ezt a templomot építeni, azt a sok áldozatot, amit a temerini nép ide helyezett, azt a sok pénzt, amivel támogatta az építkezést, és azt a lelkesedést, ahogy azóta is itt vannak, és segítenek, tesznek, vesznek a templom körül, és amikor bent megláttam a megújult keresztúti stációk festményeit, akkora öröm töltött be, amely jelezte, hogy ez tényleg ide illik, mintha ide tervezték volna, és úgy is valósítottuk meg.
Annak idején, amikor az ötlet megszületett, hogy itt templomot kéne építeni, még több mint 9000 magyar katolikus élt a faluban. Ma már alig vagyunk több mint 5000-en. Ez mennyire nyomja rá bélyegét a közösség lelkületére, a katolikus egyházhoz való tartozására?
Növekszik a telepi templom hívő közössége. 10 évvel ezelőtt, amikor még káplán voltam itt, akkor vasárnap reggel 7 órakor úgy 90-100 hívő volt a 7 órási vasárnapi szentmisén itt a telepi templomban. Mostanában szinte konstans, folyamatosan 120 hívő, 140 is minden vasárnap. Az emberek egyre jobban látják, hogy ez a templom egy gyönyörűség, szépül, és jól érzik benne magukat, átélik azt az anyai szeretetet, amellyel itt várja őket a szűzanya. Temerin népe ragaszkodik keresztény hitéhez és templomához. Ezt, amit megépítettünk, és ugyanezt mondhatom a benti templomra, az a plébánia templom. templom a központban. Ott sem látok jelentős visszaesést a templomba járók számában, ahhoz képest, hogy 10 év alatt 2500 hívővel kevesebb van Temerinben. Az évi szent áldozások száma növekedést mutat. 1700 áldozóval több volt 2025-ben, mint 2024-ben. És a persejpénz is növekszik. Ez azt mutatja, hogy a temerini hívek szívügyüknek tartják a templomaikat, mind a kettőt.
Annak is fontos üzenete van, hogy egy olyan festőművész alkotásait láthatjuk kivétel nélkül a templomban, aki temerini születésű, ma Budapesten él.
És azt is el kell árulnom, hogy imádkozva dolgozik. Amikor itt volt, hogy a keresztút végső simításait befejezze, hozta a színkészleteit, egy dobozban tartja, és mikor kinyitotta, láttam, hogy a doboz tetején egy imádság van, amit ő minden festés előtt elimádkozik, és abban azt kéri, hogy az Isten világosítsa meg őt, és vezesse az ő gondolatait és kezeit, hogy az Isten dicsőségére tegye ezt, amit tesz. Úgyhogy ezek a dolgok, az oltárfestmény is, és a keresztúti stációk is imádsággal készültek.
Milyen érzés temerini születésű akadémiai festőként Budapesten élni abban a tudatban, hogy 300 kilométernyire a határon túl otthon a szülőfaluban, Temerinben létezik egy templom, ahol mindegyik festmény a három részből álló oltárkép és a Jézus kereszt halálát ábrázoló 14 festmény is Utcai Dávid kezenyomát viseli.
Ez egy nagyon jó érzés. Nagyon hálás vagyok Istennek az életemért, a lehetőségért, hogy megadatott, hogy a festészettel foglalkozhassak, és még kismillió más dologért. Emellett egy nagyon erős kötelék a szülőföldemmel, a kapocs, mert Temerin mindig is a szívem, lelkem középpontjában van, és nem szeretnék elszakadni tőle. Még a fizikailag így is alakult, de lelkiekben mindenképp szeretném, hogy ha Temerin is tudna rólam, emlékezne rám, és én is abban a tudatban élhessek, hogy adtam valamit a szülőfalumnak, egy olyan értéket, amit itt szeretettel fogadnak, és a közösségnek egy fontos jelképe ez.
Összeszámolta, hány napot, hetet, hónapot dolgozott ezeken az alkotásokon, hatalmas munka volt.
Azért nem lehet összeszámolni, mert az egész munkafolyamat kb. 2008-9 körül kezdődött, újra tervezésekre volt szükség. Aztán maga a festés folyamata is hát kétszer fél év volt, de a vakkereteket is magam készítettem az asztalos műhelyemben, az is még plusz egy-egy hónapot vett igénybe. Szóval nehéz ezt összeadni, meg a gyerekeim is akkor születtek, és sokszor csak velük tudtam foglalkozni. Szóval nem lehet összeszámolni. Ugyanígy a keresztútnál sem igazán. Egy keresztút stáció nagyjából két hét munkát vett igénybe, és mivel most így a Nagybőjtben fejeztem az utolsó négy stációt, pont Krisztus kínszenvedésének utolsó, meg legdrámaibb stációit, így abszolút megéltem mélységeiben. Egy új dimenziója nyílt a számra a krisztusi kínszenvedésnek. Sokkal jobban magaménak érzem, hogy jobban át tudtam elmélkedni és belehelyezni magam úgy a kínzók és úgy a szenvedő személyébe.
No, de most a következő években, évtizedekben, talán évszázadokban a temeriniek lesz mit megcsodálniuk, hiszen egy templomot kitölteni festményekkel nem semmi.
Így legyen, és még egy feladat itt majd vár rám még, szóval lesz még egy nagy munkám ebben a templomban.
Az pedig
Illés próféta Temerin fogadott szentjének egy nagy képe, egy tisztelgés Temerin fogadott szentje előtt.
Bár a magyarság létszáma csökkent, Temerinben a templomba járó híveké nőtt, és az adományok is jelentősek. Tudtuk meg Szöllősi Tibor esperestől.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Különleges művelődés történeti előadásnak és kötetlen közösségi délutánnak adott otthont a Munkácsi Mihály Magyar Ház, ahol Sali Noémi irodalom és Budapest történész kalauzolta el a kávéházak világába az érdeklődőket. A Munkácsi Magyar Egylet és a Magyar Ház közös szervezésében megvalósult rendezvény egy rendkívüli összefogás eredménye, hiszen az előadó a magyar-máltai lovagrend kíséretében egy kijevi kulturális és humanitárius misszió állomásaként látogatott el Kárpátaljára. A rendezvényen a résztvevők nem csak a kávéházi kultúra és a társadalmi folyamatok történelmi összefüggéseit ismerhették meg, hanem a jelenlegi nehéz körülmények között a közösségépítés és a személyes találkozások fontosságára is választ kaptak. Részlete Kíváncsi Katillától.
Munkácsi Magyar Egylet sok éve kezdte már el azt, hogy meghív érdekes embereket, akik olyan témákról beszélnek, amik közérdeklődésre tarthatnak számot, hogy ebben a tényleg sokszor nyomott, vagy ilyen nehéz életben, amit most itt mindannyian élünk, valamilyen kikapcsolódás legyen, valami, aminek semmi köze a mindennapi háborús valóságunkhoz, hanem egyszerűen jól érezzük magunkat.
Fogalmazott Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsi Magyar Egylet tagja. Sali Noémi, művelődéstörténész, előadásában rávilágított arra, milyen sokrétű forrásanyagból építkezik a várostörténet, amely ma már a kárpátaljai kutatók számára is hozzáférhető.
Nagyon sokféle forrása van ennek a kávéházológiának, mert hát egyrészt levéltári anyag, másrészt a legtöbb az akkori újságok. És most már van egy csodálatos adatbázis az interneten, egy olyan oldal, ahol most nem tudom, valami 80 millió oldalnyi magyar újságban lehet szabadszavas keresővel keresni. Ezt úgy hívják, hogy Arkánum. Most már például a kárpátaljai régi újságok is hozzáférhetők és kutathatók ezen a felületen. És aztán nagyon sok emlékirat, memoár, főleg az írók, költők, akik dokumentálják a saját létezésüket, a saját életüket, és ők beszámolnak arról, hogy hova járnak kávéházba, ott kivel találkoznak, és miről beszélgetnek. Úgyhogy ha valaki várostörténettel vagy művelődéstörténet ilyen oldal vizein való csónakázással akar foglalkozni, akkor most már az internet csodálatos lehetőségeket kínál rá.
Sali Noémi kijevi utazása és a munkácsi megálló egy nemes, humanitárius és egyházi összefogás, valamint a Magyar Máltai Lovagrend Szolgálatának köszönhetően valósulhatott meg. Sumicki András a lovagrend tagja.
Egy máltai rendtagnak az a dolga, hogy szolgáljon, és én ezt úgy fogtam föl, mint egy hitvédelmi, illetve szegények, rászorulóknak a küldetéseként. Most más viszünk, kultúrát viszünk Kijevbe. Máltai szeretett szolgálatnak a dolgozói úgy gondolták, hogy mindentől függetlenül egy gyűjtést rendeznek Kijev javára, mert hallották, hogy ott milyen nehéz körülmények voltak, főleg télen, és a Szentegyet közösséggel összefogva Kijevbe megnézem a munkájukat, illetve lássuk, hogy mivel tudjuk esetleg őket még segíteni a jövőben.
Popovics Béla, a Munkácsi Magyar Egylet vezetője kiemelte. A jelenlegi háborús hétköznapokban rendkívül nagy szükség van a kulturális rendezvényekre.
Itt jön vissza a Magyar Házba. Szóval igazából, amit a Magyar Házban csinálunk, az a kávéház évek most valamilyen formában, mert most, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk, ugye háborúval rengetegen elmentek, nagyon fontosra tartjuk a közösség megerősítését, és nagyon tudatosan csináljuk azt, hogy rendszeresen szervezünk rendezvényeket itt többek között a Magyar Házban, és nagyon fontosak az előadások, de legalább annyira fontos az előadások utáni itt lét, az, hogy itt maradnak az emberek, borozgatunk, beszélgetünk, kávézunk.
A Munkácsi Magyar Ház elsődleges küldetése, hogy a nehéz idők és az elvándorlás ellenére is megtartó és megerősítő szerepet töltsön be a helyi magyarok életében.
Egyre több egykori újságot és lapot találhatunk meg a világhálón, amely akár a kárpátaljai kávéházi élet kutatásának forrása is lehet. Erről is beszélt Sali Noémi történész, aki nemrég előadást tartott Munkácson. Marosvásárhelyen egy különleges kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén a világ miniatűrben Baba történetek címmel nyílt meg Jancsó Melinda tárlata. A Megyei Múzeum küldetésének tartja, hogy az értékes magángyűjtemények bemutatásának is teret biztosítson. Fogalmazott a kiállítás megnyitóján Rezi Botond, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
A Maros Megyei Múzeum próbál nyitni a közönség felé. Nem csak a látogatókat várjuk különböző eseményekre, tevékenységekre, kiállításokra, hanem a látogatóknak is teret biztosítunk arra, hogy akár a saját gyűjteményeiket a nagy közönségnek megmutassák. Jancsó Melinda neve ismert Marosvásárhelyen, gyógynövény gyűjtőként és a Baba gyűjteményének köszönhetően, és a múzeum vezetősége, illetve a néprajzi osztály azért látta fontosnak Jancsó Melinda gyűjteményét befogadni, hiszen a gyerekkor tárgyai az emberi társadalomban mindig egy értéket képviseltek. Jancsó Melinda 16 éve gyűjti ezeket a babákat, több mint 400 babával rendelkezik, és újra hasznosított, mondjuk úgy, hogy másodkézből vásárolt babákat gyűjtött mindvégig, ezeket pedig otthon javította, ruháit megvarta, kimosta, keményítette, konzerválta. Tehát ebben a 16 évben és a 400 baba mögött egy óriási, mondjuk úgy, hogy életmunka húzódik meg. Ezek a babák különböző történelmi koroknak a társadalmi jelenségeiről, valóságairól tanúskodnak, és éppen ezért néprajzi szempontból egy fontos értéket képviselnek, és egy sokkal szélesebb és színesebb spektrumot tudunk mi is biztosítani a nagy közönségnek.
Jancsó Melinda baba gyűjteményének egy része látható.
Itt nagyon sokféle baba van. Van indián baba, japán, néger, teljes porcelán baba, század elejé ruházattal, vagy vannak a hírességek, mint a Diana hercegnő, vagy Mozart, vagy Scarlett az Elfújt a szélből, tehát filmhírességek. Sok minden van. A bébitől, a régiig, az újtól, a népviseletekig, minden egy helyen.
Melyek a legrégebbi babák, és hogyan jutott a birtokukba?
Ez 1910-ből van, és ezt a babát darabokba vettem meg. Otthon raktuk össze a férjemmel. Tényleg az egyik legbabám, mert régi baba. Tényleg a szívem csücske.
Hol készítették?
Ez egy német baba. Ide rá is írták, hogy ez a Kramer and Reibach. Tehát van egy pecsét a hátán, egy nagyon régi baba. Sír is egyébként, az a tipikus síró mechanizmus benne van. Én úgy találom, hogy ez egy komplex baba.
És az öltözet, a ruhácska, a sajátja, igen, idézi azt a kort, az 1900-as évek elejé kislány ruhadivatot.
Így van, tehát ez a mindennapos életből a kis baba, alsó szoknyájával, a fodraival.
A copfos hajával.
Copfos hajával, igen.
Mondjuk el azt is, hogy a leghíresebb romániai játékgyár, az aradi gyár néhány darabja is látható, és megtalálható az ön gyűjteményében.
Így van. Van nekem otthon is pont ez a sárga szanziána, tehát, hogy a koromtól fogva én Aretenka babákkal játszottam, és a szívem valójában ott indult el a babák iránt dobogni.
Jelenleg Romániában, Erdélyben, kézműves műhelyekben készülnek babák?
Nem tudok róla, hogy lenne. Nem. Azt tudom, hogy Romániában vannak baba múzeumok, de magam, mint baba készítők, nem is tudom, és ez egy jó dolog, mert utána is akarok akkor nézni. Mert hát, ha igen, akkor gyűjteménynek a része kell legyen.
Miért volt fontos önnek, hogy a gyűjteményének egy része a nagy közönség számára is látható legyen?
Egyre jobban távolodunk el a játékoktól, a valódi játékoktól. És az a cél, hogy a kislányok, a gyerekek jobban megismerjék, hogy mennyi szépség rejlik egy babában. Tehát én, amikor a babáim között vagyok, a korommal együtt, nyugalom vesz körül. És ezt kívánom másnak is. Tehát, hogy a gyerekek közeledjenek ehhez a babavilághoz lényegében, meglátni bennük a csodát. Mert hogyha egy-egy babánál megállunk, minden baba egy-egy történetet rejt, egy tekintet, egy mosoly. Nagyon sok baba gyűjtemény van itt nálunk Romániában is, de világszerte, hogy az enyém csak egy nagyon parányi. És nem is az volt az elv, hogy nagyon híres művészeknek a babáit gyűjtsem, hanem hogy kiemeljem az elhanyagolt babákat, például az Ocska piacról, vagy új életet adjak. Tehát, hogy meglátni bennük a szépséget. Tehát ezt, átadni a szépséget, ezt szerettem volna.
Babák várják a látogatókat a Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén. Kedves hallgatóink, Jancsó Melinda baba gyűjteményének bemutatásával mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. Munkatársaink, valamint Schwarz Nóra hangmérnök nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngy.